Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük testvérek a 152. énekünket. Szent Isten, noha néked, az egek ülőszéked, ott dicsérnek tégedet. Dicsérjük tovább Istent a 252. énekünkkel, a 252. énekünket énekeljük végig. Az első vers így kezdődik: mennyei seregek, boldog tiszkata lelkek, az Úrra örökké, kik az égen néztek.
Thank you. kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Mózes 5. könyvének 15. fejezetéből, az első 11 versből. Míg Istenünk igéjét felolvasom, a gyülekezet alázatos és figyelmes szívvel leülve hallgassa meg azt. Így szól hozzánk Istenünk igéje Mózes 5. könyvének 15. fejezetéből, az első 11 versből. Az elengedés esztendeje. Minden hetedik esztendő végén el kell engedni az adósságot. Az adósság elengedés módja pedig ez. Egy hitelező se követelje fele barátjától, testvérétől azt a kölcsönt, amit embertársának kölcsön adott, mert az adósság elengedést hirdetett az Úrért. Az idegentől követelheted, de amivel testvéred tartozik neked, azt engedd el. Ne legyen köztetek szegény, hiszen gazdagon megállt téged az Úr azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened örökségül ad neked, hogy birtokba vedd. De csak akkor, ha engedelmesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak szavára, ha megtartasz és teljesítesz minden parancsot, amelyet én parancsolok neked. Bizony megáll téged Istened az Úr, ahogyan megígérte neked. Te kölcsönadsz a többi népnek, de magad nem szorulsz kölcsönre. Uralkodsz a többi népen, de azok nem uralkodnak rajtad. Ha valaki elszegényedik testvéreid közül, valamelyik lakóhelyeden, abban az országban, amelyet Istened az Úr ad neked, ne légy kemény szívű és szűkmarkú szegény testvéreddel szemben, hanem légy hozzá bőkezű, és adj neki szívesen kölcsönt, amire szüksége van, amiben szükséget szenved. Vigyázz, ne támadjon szívedben ilyen alávaló gondolat. Közeledik a hetedik esztendő, az adósság elengedés éve. Ne nézd rossz szemmel szegény testvéredet, mert ha nem adsz neki, az Úrhoz kiált miattad, és vétek fog terhelni téged. Adj neki szívesen, és ne essék rosszul az, hogy adsz, mert éppen azért fogja megáldani az Úr, az Isten minden munkádat és minden szerzeményedet. Ámen.
Boldog ember, aki hallja az Úrnak beszédét és szívébe zárja. Gyertek testvéreim, válaszoljunk az Úr szavára, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, drága Istenünk, hálát adva állunk meg előtted ezen az ünnepi napon, ebben az ünnepi órában. Hálát adva azért, hogy megőriztél bennünket az elmúlt héten, és a munkás, fáradtságos napok után idevezettél a te szent hajlékodba. Hálát adunk azért, hogy ünnepnapot ülhetünk ma is, húsvét után is. Ünnepnapot azért, mert megszólal a te üzeneted, és hisszük, tudjuk, hogy ez a számunkra ünnep. Köszönjük neked az otthont, a közösséget, a gyülekezetet, amely mindig biztonságot, mindig közösséget ad nekünk. Köszönjük neked, hogy nem kell egyedül járnunk ebben a világban, mert vannak olyanok, akiket szintén elhívtál a te követésedre. Kérünk téged, légy itt közöttünk ebben az órában. Légy itt közöttünk, és szenteld meg a figyelmünket, nyisd meg a fülönkön túl a lelkünket és a szívünket is, hogy ne csak halljuk, hanem meghalljuk, megértsük, és megtartsuk azt az üzenetet, azt a szót, azt a gondolatot, amit te ma nekünk küldesz. Kérünk téged, Urunk, hogy csendesítsd el a lelkünket, hogy tudjuk egy kicsit kizárni a külvilágot, tudjunk egy kicsit ott legbelül a lelkünk mélyén félrevonulni a talán problémás hétköznapokból, és ezt a vasárnapot, ezt az ünnepnapot valóban neked tudjuk szentelni. Kérünk téged, Urunk, Jézus Krisztus nevében légy itt közöttünk, és szentelj meg minket. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülünk. A 166. énekünk első versét énekeljük. Urunk Jézus, fordulj hozzánk!
Jesus, for your son,
Kedves testvérek, azok a szent ígék, melyeknek alapján ez Isten tiszteleten előttetek, Isten szent lelkének segítségű hívásával szólni kívánok, írva találhatók Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 16. részében, az első 4 versben. Ugye a megnevezett helyen a korintusiakhoz írott első levél 16. részének elején miképpen szól hozzánk Istennek igéje, hallgassátok meg Isten igéjéhez illendő figyelemmel és alázatossággal. Ami a szentek javára folyó gyűjtést illeti, ti is úgy cselekedjetek, ahogyan azt Galácia gyülekezeteinek rendeltem. A hét első napján mindegyikőtök tegye félre, és gyűjtse össze azt, ami telik tőle, nehogy akkor történjék a gyűjtés, amikor oda megyek. Amikor pedig megérkezem, azokat, akiket ti alkalmasnak találtok, elküldöm ajánló levéllel, hogy adományotokat elvigyék Jeruzsálembe. Ha pedig érdemes lesz, hogy én is elmenjek, velem együtt fognak jönni. Kedves testvérek! Az elmúlt hetekben a bibliaolvasó kalauz alapján az Új Szövetségből a korintusiakhoz írott első levelet olvashattuk. Pál apostolnak a legteljesebb, legátfogóbb levelét, amiben megtalálható a keresztény hit gazdagságának egy egészen kivételesen széles köre. Ott van benne a bizonyságtétel, a hitünk lényegéről, a keresztről szóló beszéd. És annak kifejtése, a keresztről szóló tudomány, annak védelmezése, mindkét akkori fő kísértő más gondolattal szemben, azokkal szemben is, akik azt botránynak tekintették, a zsidókkal szemben is, azokkal szemben is, akik pedig bolondságnak, vagyis a görögökkel szemben. Benne van a keresztény erkölcsnek, etikának a megalapozása. De felvázolja Pál az egyháznak a rendjét is, beszél a különböző lelki adományokról, a kegyelmi ajándékokról, és beszél a különböző egyházi tisztségekről is. És leírja az Isten tiszteletnek a helyes rendjét is, beleértve az úrvacsorának a szereztetési igéit is. És a vége felé ott olvasunk két különösképpen is fontos, csodálatos részt, a szeretet himnuszát, valamint a feltámadás igéit, amit gyakran hallunk a temetési szertartásokon. Ennek a levélnek a legvégén pedig az adakozás rendjéről olvashatjuk a most felolvasott néhány mondatot. Ma erről fogunk elmélkedni. Két ok miatt is, akárhogyha a Szentírásból indulunk ki, akár pedig a ma bennünket körülvevő és talán bennünk is meglévő világból, gondolatokból, érzésekből indokolt, hogy erről beszéljünk, az anyagiakról. A Biblián belülről indulva azért, mert hogy az előző részben éppen hogy az ezt megelőző gondolatokban a feltámadás kérdéséről van szó, vagyis ezek az adakozással, az anyagiakkal kapcsolatos kérdések, ezek a feltámadás tulajdonképpen húsvét után következnek. És másrészt pedig nem kétséges, a bennünket körülvevő világot még a megszokottnál is inkább az anyagiak foglalkoztatják most mindenütt a gazdasági válságról, az ezzel kapcsolatos aggodalmakról van szó. És természetes, hogy keresztény hitben élve, az ezekkel kapcsolatos kérdésekkel szembesülve is Isten igéjében kell, hogy választ keressünk. a legelső megfigyelésünk az lehet ezzel a résszel kapcsolatban, hogy ez ennek a levélnek az utolsó részében található, a 16. részében. Pál apostol beszél az anyagiakról, de a levelének a végén. És mind a kettő fontos. Az is, hogy a végén, a legvégén beszél, és az is, hogy de benne van ez a rész ebben az ő legteljesebb mindent felölelő levelében. A végén beszél róla, és nem az elején, ahogy azt a mai gondolkozás, sőt talán általában az emberi gondolkozás teszi, amely úgy gondolja, hogy az első feltétel bármilyen ügy kapcsán az, hogy az anyagiak rendelkezésre álljanak. Az évet költségvetéssel kell kezdeni. Bármilyen ügynek neki indulunk, először az anyagiak kell, hogy rendelkezésre álljanak. Hát itt az idősebbek biztos emlékeznek még, hogy mennyiszer tanították, ugye, még a régi rendszerben azt, hogy ugye gazdasági alap van, és minden más egyéb arra épül föl. Azt hiszem, nem gondoltuk volna, hogy amikor lesz egy rendszerváltozás, akkor utána talán még inkább ez fog érvényesülni, nem hivatalos ideológiaként hirdetve, hanem a valóságban. Úgy tűnik, minden arról szól, hogy a lényeg az a pénz, a lényeg az a gazdaság. Ez az első, amivel foglalkozni kell. Aztán utána minden más sorra kerülhet. Nos, Isten igéjének tanítása szerint fordítva van ez a sorrend. Az anyagiak eszköznek minősülnek. És az eszközt mindig meg kell, hogy előzze a cél. Ha ezt a kettőt felcseréljük, abból káosz és romlás lehet csak. Jézus egyetlen mondatban ezt úgy fogalmazta meg, hogy keressétek először Isten országát, és azután minden egyéb megadatik néktek. Az első részben nem az anyagiakról, nem a pénzről van szó, és még a második és a harmadikban sem, hanem az utolsóban, a 16. De ott viszont szó van róla. Vagyis az is tévedés, amikor egyesek talán érthető módon megcsömörölvén a világnak jelenlegi állapotjától, megpróbálván hátat fordítani annak a világnak, amelyben ugye mindent a pénz mozgat, money makes the world go round, megunván ezt a világot teljességgel ki akarnak vonulni belőle, és nem akarnak tudomást venni erről a vonatkozásáról. Nos, ezt a gondolkozást is cáfolja Isten igéje, pusztán az a tény, hogy ennek a levélnek a 16. részében ugyan, de ott beszél Pál apostol az anyagiakról. Beszél az anyagiakról oly módon, hogy adományt, pénzt kér a szentek számára. A szentek számára egyébként gyakorlatilag a jeruzsálemi gyülekezetet jelenti, és legalábbis nagy valószínűséggel különösképpen azért van szükség most adományokra, mert egy igen nagy éhínség sújtotta nem sokkal korábban ezt a területet. Az apostolok cselekedetéről írott könyvben ennek a hátteréről is lehet olvasni. Ami a számunkra most különösképpen fontos, az az, hogy az anyagiakkal való foglalkozásnak a központjában az adás. Ha tetszik, a kiadás van, és nem pedig a bevétel. Ahogyan az eszköznek nem szabad felcserélni a céllal való viszonyát, úgy itt is világos kell, hogy legyen, hogy bármennyire is igaz, hogy kiadni csak azt lehet, amit az ember már bevételezett, a gondolkozásban, az életünknek a logikájában, természetes módon, az elmondottakból fakadólag, az kell, hogy a központban legyen, hogy mi az, amit szolgálni kell azzal a pénzzel. Mi az a szent dolog? Mi az a szent és jó ügy, amire Pál apostol pénzt kér? Ugye világos? Nem azt mondja, hogy adakozzatok, és aztán majd fogunk mi nagyon jó célokat találni. Bőségesen tudunk, akármennyi pénzt összeadtok, majd mi találunk hozzá jó célokat. Nem, hanem azt mondja, hogy van egy cél. Van egy szent dolog, és annak érdekében van szükség ilyen eszközökre is. A szent dolgok miatt, azoknak a szolgálatában van szükség pénzre is. Úgy is értendő ez, hogy nem azt tanítja itt Isten igéje, hogy a szent dolgok után van létjogosultságuk valamilyen nem szent dolgoknak is. Azért a profán anyagiakat sem szabad teljesen elfeledni, hát ennyi engedékenység igazán lehet bennünk, hogy ennek is valami kis helyet szorítsunk. Nem ezt mondja. Nem a szent dolgok helyett, ellenére, még csak nem is azok mellette van szükség anyagiakra, hanem azokból fakadólag. Azokért, azoknak az érdekében. Arról is világos gondolatokat olvashatunk, hogy milyen módon kell a gyülekezetnek bánnia az anyagiakkal. Azt mondja Pál apostol, hogy mindenki tegye félre a hét első napján azt, amit tud. Míg a Károli fordításban külön szerepel az a szó, hogy magánál. Egész világos, itt nem arról van szó, hogy mindenki azonnal mindent vigyen be a közösség elé és mutassa fel, hanem arról, hogy elsőként saját maga, saját magában hozzon egy döntést. És csodálatos, szép jelzése van ennek a gondolatnak Pál apostolnál. Arra utal, hogy az ezzel kapcsolatos döntéseket az embernek a szíve mélyén kell meghoznia. Egészen világos ez abból, hogy még külön ki is tér rá, hogy ne akkor, amikor ő megérkezik, aminek azért súlya lesz, ami azért nagyon hatásos lesz, amikor azért nagyon illendő lesz, hogy valaki kinyissa a pénztárcáját, azt mondja, nem akkor, hanem saját magának, saját magában hozza meg ezt a döntést, szinte azt mondhatnánk, hogy ahol az a gyűjtés történik, az a bizonyos belső szobácska, ahova az ember imádkozni elvonul Jézus tanítása szerint. Ahogy az imádságnak sem az első rendű helyszíne kinn a tereken, a látható világban, magamutogató módon, úgy erre is az vonatkozik, hogy belül kell, hogy történjen. Azt mondja Pál apostol, hogy az anyagiakkal való foglalkozás is a lelki életnek, a legbelsőbb életnek a része. Oda tartozik a belső szobába. Talán sokan látták a Luther Mártonról készült filmet, és abban a nagyszerű jelenetet, ahogy ugye megjelennek a bűnbocsánat cédulákat árulók, ugye a tetszelék. És tényleg nagyon hatásosan csinálják, úgy tényleg sok pénzt össze lehet szedni. Az ember arra is gondolhat, hogy azért a mai világnak a módszerei a lényegét tekintve 500 évvel ezelőtt is megvoltak. voltak nagyon hozzáértő emberek. Tudták, hogy hogyan lehet ott kikényszeríteni bizonyos adományokat. Ennek az ellenkezőjét tanítja Pál apostol. Az anyagiak is a lelki életünknek a részét jelentik, és hát Pál apostol az, aki a legjobban hangsúlyozza a keresztény életnek, a keresztény embernek a szabadságát. Csak a teljes szabadság az, aminek az összefüggésében erről a kérdésről beszélni lehet. A lelki élet részeként teljes szabadságban kell erről döntést hozni. De ennek ellenére az a helyes, hogyha ennek is van egy rendje. Azt mondja, hogy a hét első napján. Ugye érdekes, azt mondja, hogy ez senki számára nem lesz nyilvánvaló, nem az történik, a hét első napján egyébként ugye az a vasárnap volt, meg ma is még a keresztény felfogás szerint az első nap a vasárnap. Nem azt mondja, hogy akkor mindjárt minden vasárnap oda kell vinni, és az láthatóvá kell, hogy váljon. Saját maga számára az embernek mindenben rendet kell formálnia. Ebben is. Mert hogy a léleknek rendje kell, hogy legyen. A hitből rend születik meg. Értékrend is, Isten tiszteleti rend is, és napi rend is. Az egész korintusi levél egyébként bizonyos szempontból erről beszél végig. Ez a fő tanítása egy bizonyos szempontból nézve, hogy a hitnek a csodája, a hitnek a ha tetszik a mámora, az azon az úton indul el, hogy előbb-utóbb rendet teremtsen, hogy egy szép rendet formáljon ki. Szép, nemes, megnyugtató, végső soron egy picit az Isten gondolatát, a teremtési rendet, tükröző rendet formáljon ki az életünkben. Ennek részét jelentik a rendezett anyagiak is. A családban is, meg a gyülekezetben is, meg az országban is, meg a világgazdaságban is. Talán ez a gondolkozás elkerülhetővé tenni a tragikus hitelválságokat is. És végül ezeket az adományokat Jeruzsálembe kiválasztottak, hangsúlyosan kiválasztott emberek fogják elvinni. Talán a legnagyobb megtiszteltetés, ami érhetett akkor korintusi gyülekezeti tagokat, az volt, hogy ha ők vihették azt az adományt oda, a szent városba. Nagyon nagy méltóság az, Pál apostol szerint, hogyha egy gyülekezet, egy közösség erre válasz ki, erre méltat embereket, hogy annak a közösségnek a hála áldozatát elvigye, felvigye oda Jeruzsálembe. Mert hogy az is nagy méltóság, az is nagy magasság, hogyha valaki a saját lelkében jut el addig a pontig, amit az adakozás jelent. Az adakozó életig. Mit is visznek ezek a kiválasztott korintusiak Jeruzsálembe? Hát úgy olvassuk, hogy adományt, Károlinál úgy van, hogy ajándékot, mert hogy bizony kínban van a fordító, mert nem tudjuk jól lefordítani azt, hogy Háriszt visznek. Háris hyminkaid eiréné. Kegyenem néktek és békesség. Olvassuk majdnem minden páli levélnek az elején. Ez a szó szerepel itt. Az a kegyelem, ami az Istennek a első jelentésben a kedvességét jelenti. Hogy rámosolyog az emberre. Amit pedig a kiválasztottak Jeruzsálembe fognak vinni, az az embernek a visszamosolygása az Istenre, és a rámosolygása a többi emberre. Az, ami a lelkéből, a megváltozott lelkéből, a megnemesedett, a felemelkedett, a megszentelt lelkéből fakad. Az a mozdulat, ami elindul Korintusból Jeruzsálem felé. És viszik a kiválasztottak, a magasra fölérkezettek, viszik az adakozó, adományozó emberi cselekedetnek az eredményét. Akik eljutottak erre a nagy-nagy magasságra. Mert hogy a 16. fejezet az úgy is felfogható, mint ami az utolsó. Meg úgy is, mint ami már nagyon magasan van. A legmagasabb ponton. Valóban a feltámadás után. A húsvéti öröm után. Mert Isten szerinti módon adakozni, adományozni, a szó szoros értelmébe vett anyagiakkal, meg átvitt értelemben is, azt tud igazán, aki már húsvét után van. Aki tudja, hogy mit jelent a húsvét öröme. Ezek az emberek mehetnek majd, talán, magával Pál apostollal Jeruzsálembe, hogy azon az úton egész kivételesen közelről érezhessék meg a ma mennyei örömnek előízét már itt, ezen a földön. Ámen. Isten igére válaszként a 166. énekünk második és harmadik versét énekeljük. Nyisd meg szánkat háladásra! Édesatyánk, köszönjük azt, hogy te adakozó Isten vagy. Köszönjük azt, hogy sokféleképpen megtapasztalhattuk az életünkben a te szeretetedet. Azt, hogy atyai jósággal hajolsz le hozzánk. Bocsásd meg azt, hogy sokszor ezt nem vesszük észre, vagy másnak tulajdonítjuk. Bocsásd meg, hogyha olyan rossz hatékonysággal működik a mi életünkben a te ajándékod, kérünk téged, nevelj bennünket, helyesen és jól gazdálkodni. Mindenek előtt a lelkiekkel, a hitünkkel, az értékeinkkel, a tőled kapott, a tőled lángra gyújtott szent érzésekkel és gondolatokkal. És ezeknek következtében azzal is, ami láthatóbb formában nekünk adatott. Kérünk Istenünk, taníts bennünket helyesen élni, az egészségünkkel, az életünkkel, az erőnkkel, a pénzünkkel, mindazzal, amink van, hogy ami a miénk, az jónak építésére váljon, hogy az jót szolgáljon közvetlen környezetünkben és a tágabba, nagyobb közösségekben egyaránt, amihez tartozunk. Így könyörgünk a hitnek jó gyümölcséért, egyenként mindannyiunk életében, ennek a gyülekezetnek életében és a te egész szent egyházadnak életében. Ámen. Ti azért így imádkozzatok.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, ami a mennyekben, úgy a földön is. Minden kegyeinket add meg nékünk ma, és bocsásd meg nékünk, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket, és ne vigyük kötvénységre is közben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
Hallgassa meg a gyülekezet a hirdetéseket.
Kedves testvérek, mindenek előtt szeretettel köszöntöm az egész gyülekezet nevében körünkben a pápai református teológia tanárát, Galatnai Istvánt, nagy tiszteletű urat, és köszönjük szépen szolgálatát Isten hozta gyülekezetünkben. A teológia 9 hallgatóját is köszöntjük, akik velük vele együtt érkeztek, mert tegnap délután a Kőhegyen voltak kirándulni gyülekezeti tagokkal együtt, és este pedig szalonnát sütöttek, aztán együtt pihenték ki gyülekezetünk egy-egy tagjánál a fáradalmakat. Mindannyiuk életére, szolgálatára Isten áldását kívánjuk, és köszönjük szépen, hogy eljöttek hozzánk. Köszönjük a szállásadóknak is a szolgálatot, azoknak is, akik ennivalókat készítettek, és akik a háziasszonyi feladatokat ellátják most is. Hirdetem, hogy tiszteletes asszonyunk pénteken kisebb orvosi beavatkozáson esett át, ezért fekvésre van most ítélve, ezért nincs itt közöttünk. Hirdetem gyülekezeti alkalmainkat. A ránk következő héten a szokott rendben megtartjuk azokat. Szerdán 9 órától nyugdíjas délelőtt lesz, csütörtökön 18 órától bibliaóra, pénteken 15.30-kor konfirmációs óra, szintén pénteken 19 órája kezdettel lesz az ifjúsági bibliaóra, és ezzel egy időben a bibliakör. Vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, amellyel egy időben gyerekórák lesznek, és most is hirdetem azt, hogy a volt kislelkész lakásban, amit most már babaszobának alakítottunk át, lehetőség van arra, hogy kicsi gyerekekkel is anyukák ott legyenek, és az Isten tiszteletet hallgassák. Szintén mához egy hétre, vasárnap 16 órakor lesz családi Isten tisztelet, amelyet jó idő esetében a Kőhegyen fogunk megtartani, rossz idő esetében pedig itt lesz a templomban. Ennek megfelelően öltözködjön mindenki, és itt a találkozó az mindenképpen itt lesz a gyülekezeti épületben. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. Várjuk a jelentkezéseket a nyári gyülekezeti csendes hetünkre is, aminek időpontja július 6-ától 12-ig lesz. Helyszíne Bakonyvél, a Vadszőlő Panzió. Az árak felnőtteknek 27 ezer forint, diákoknak 24 ezer forint, 10 év alatti gyerekeknek pedig 18 ezer forint. Jelentkezni a lelkész hivatalban, illetve Varga András testvérünknél lehet. Szeretnénk kérni a testvéreket, hogy aki úgy dönt, hogy szeretne jönni erre a csendes hétre, az igyekezzen a jelentkezés leadásával, mert az eddigi évek tapasztalatai alapján ez most kisebb hely lesz, tehát kevesebben fogunk elférni. Református Egyházunk támogatókat keres dr. Németh Júlia orvos és férje Pál úr Tamás missziós útjához Észak-Indiába. Egy indiai keresztény missziós szervezet szervezésében működő kórházakban fognak dolgozni 2009 tavaszától 6 hónapon keresztül. Indiában nincs egészségbiztosítás, ez a missziós szervezet főként brit keresztények támogatásával csökkentett áron, vagy ingyen gyógyít ottani szegényeket, akik nem tudják kifizetni máshol az ellátás árát. Egyének, illetve gyülekezetek segítségét várják, akik imádságban, és vagy egyszeri, illetve rendszeres adományokkal támogatják a terv megvalósulását. Havi rendszeres beszámolókat és aktuális imakéréseket küldenek. Tájékoztató lapok a benti hirdetőtáblánkon találhatók, akit érdekel a dolog, az nyugodtan vigyen ebből a tájékoztatóból. Végül hirdetem az adakozást, a jókedvű adakozót megáldja az Úr.
Isten tiszteletünk befejezéseként áldás előtt a 428. énekünket énekeljük, annak mind az 5 versét, ez egy ismertebb éneknek a dallamára énekeljük, egy szép nagypénteki éneknek a dallamára, a 428. éneket tehát, látod Úristen szívünket, tudod erőtlenségünket.
Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon néked békességet.